A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Szabó István Attila, az Exim képviseletében üzleti vezérigazgató helyettes. Köszönjük, hogy itt van.
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
Beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy az Exim is kirúgott egy kárenyhítő programmal, akkor, amikor egyébként Magyarországon is a koronavírus felütötte a fejét, egészen pontosan, hogy ez a fajta gazdasági sok, nézzük az azóta eltelt hónapok tapasztalatait.
Hát nem könnyű, ugye ez most már több mint egy 2 hónapos történet, lassan 3 hónapos, és gondolom először mindenkit sokként ért, hogy egy karácsonykor még csak Kínában jelenlevő vírus így le tudta dönteni a lábáról gyakorlatilag az EU-nak a gazdaságát, de én azt gondolom, hogy a kormányzati szereplők, illetve az állami tulajdonú bankok időben reagáltak, és egy megfelelő ütemben kezdtek el kidolgozni egy gazdasági mentőcsomagot. Na most azért ez nem egy olyan műfaj, amire megvan a tuti receptkönyv, hogy ennek hogyan kell kinéznie, tehát a vélemények azért melyet közben megosztottak, hogy mire van elsődlegesen szükség, mi az, ami elengedhetetlen, mi az, ami a nice to have kategória, de az Exim Bank azon jó tanulók közé tartozott ebbe a folyamatba, akik egy viszonylag egyszerű termékstruktúrával rukkoltak elő, erről majd úgy is fogunk részletesebben beszélni, és ez szinte elsőre elnyerte mindenkinek a tetszését, úgyhogy hamar átment kormányon is, elnyerte, majd megkapta a szükséges jóváhagyásokat, ami ennél még fontosabb, vagy legalább ennyire fontos, hogy az EU bizottsági jóváhagyások is meg lettek hozzá, és így gyakorlatilag május elején el tudtunk indulni ezekkel a termékekkel.
Utóbbiak viszonylag gyorsan mentek, hiszen azért köztudomású, hogy azért át kell időzőben mondom futtatni ezeket a konstrukciókat jogi oldalról nézve is.
Én azt gondolom, hogy jelen esetben kitettek a szereplők magukért, tehát tényleg heti 7 napot dolgoztak a bizottságban is. Nagyon sok oda-vissza kérdezés volt, nyilván ez egy bonyolult műfaj. Sokszor előfordul az a félreértések vígjátéka, hogy a vonal egyik végén közgazdászok, bankárok ülnek, a másik végén meg jogászok, de azt gondolom a végén szinte átment minden, amit mi szerettünk volna.
Tiszta sorra, visszatérve a kárenyhítő programra, milyen termékstruktúrát robbantottak be, köztudomásul egyébként, hogy itt alapvetően minden fejlesztési bank jelentősen változtatta a programját és az üzleti terveit is 2020 tekintetében.
Igen, alapvetően, amit mi hoztunk elő, kárenyhítő program, az 3 pillére nyugszik, megpróbálom a létező legegyszerűbben összefoglalni. Van egyszer egy olyan kategória, ami egy kárenyhítő hitel, ezt úgy a legegyszerűbb definiálni, hogy az olcsó pénz. Hogy adjuk ezt direktben is, illetve adjuk a kereskedelmi banki partnerénken keresztül is. Maximum 6 éves futamidő forintban, euróban, illetve dollárban, és az egész futamidő alatt fix kamatozású. Évente változó mértékű, de fix kamatozású, és természetesen jelentősen olcsóbb, mint a piacon elérhető hitelek. Tehát az egyes pillért nevezzük mondjuk úgy, hogy olcsó pénz. A kettes pillér az egy hitelfedezeti kezesség, egy hitelfedezeti garancia, amire azért gondoltuk, hogy szükség lesz, mert a kereskedelmi bankok, akik azért alapvetően a vállalati és egyébként a magánszektorban szükséges hitelezési tevékenységet is kifejtik normál esetben, ők azért egy bonyolultabb, lassuló gazdasági szituációban picikét behúzzák a fékeket. Ez egy természetes dolog, amikor az ember nem látja, hogy hol a kanyar, vagy mi van a kanyar mögött, akkor nem tapossa a gázpedált. Azt gondoltuk, hogy az ő hitelezési tevékenységnek a fenntartása érdekében az a legegyszerűbb, hogy a kockázat egy részét átvállaljuk tőlük. Gyakorlatilag ebben a termékben, ebben a hitelfedezeti garanciában KKV-k esetén 80%-nyi kezességet adunk a hitelek mögé, nagyvállalatok esetén pedig 50%-nyi kezességet. A harmadik termék talán a legegyszerűbb, de lehet, hogy a legbonyolultabb, attól, hogy ki ismeri, ki nem. Van egy úgynevezett vevőhitelbiztosításunk, ami arról szól, hogy van egy exportőrünk, aki egzotikus piacokra exportál, és nem feltétlenül bízik abban, hogy ő ott meg fogja kapni az árunak, vagy szolgáltatásnak az ellenértékét, akkor mi a nem fizetés kockázatát, illetve az adott országhoz kapcsolódó politikai kockázatokat átvállaljuk. Na most ez eredendően csak a piacképtelen relációkra vonatkozik, ugye ez megfordítva azt jelenti, hogy a úgynevezett piacképes relációkat én nem biztosíthatom, mint állami szereplő, azt oldja meg a piac, ettől piacképes. Viszont most a bizottság erre a Covid-dal sújtott időszakra feloldotta ezt a korlátozást, tehát magyarul piacképes relációt is tudok biztosítani. Mondok egy egyszerű példát, hogyha mondjuk a kedves ügyfelünk készfertőtlenítő zselét exportál Spanyolországba, ami amúgy az EU-28-nak a része, vagy egy másik esetleg fejlett OECD ország csoportjához tartozó országba, amit én nem biztosíthattam, most azt is tudom biztosítani, akár egy éves vevőkövetelést is. Ugye miért jó ez? Nem a magyar exportőr sújtja a kockázat, illetve hogyha ez már egy biztosított követelés, akkor meg is lehet finanszírozni.
Arról mi nem beszéltünk, bocsássam, hogy megszakítom, hogy a pénzügyi háttér tekintetében köztudomású, hogy az Exim főként a nemzetközi piacokról, pénzpiacokról szerzi be a forrást és a pénzügyi hátteret. Ez mennyiben változott, vagy minden maradt a régiben? Ezen a vonalon legalábbis?
Most nagyon magabiztosnak tűnök, amikor azt mondom, hogy korlátlanul áll gyakorlatilag rendelkezésünkre forrás, de meg kell, hogy mondjam, hogy amikor elindult ez a gazdasági lassulás, nyilván az embernek az elsődleges, ami eszébe jutott, az a 2008-as nagy pénzügyi válság volt, akkor azért sokkal, vagy akkor jelentős mértékben kiszáradtak a nemzetközi pénzpiacok, most nem ezt tapasztaljuk. Tehát nagyon jó áron és a szükséges mértékben gyakorlatilag mindenfajta fennakadás nélkül jutunk a piacon források. Az értelemszerűen ez hozzájárul az, hogy a mi kockázati megítélésünk az megegyezik a magyar állam kockázati megítélésével, vagy szakszóval élve a ratingjével. Tehát mivel a magyar állam is egy viszonylag jó besorolás, így amilyen kis az.
Tehát a befektetés saját kategóriáról beszélünk nagyjából egészéből. De mi maradnám még továbbra is, ha már szóba hoztak 2008-as válságot, mit tapasztaltak az elmúlt pár hónapban? Sokan összevetik egyébként. Legalábbis amiatt a akkori krízist a mostanival, mert tényleg recesszió van, és nagy visszaesésekről szólnak a statisztikák.
Igen, hát van ez a jó amerikai mondás, hogy same, same, but different, tehát ugyanaz, de teljesen más, de azért az kellő önkritikával hadd mondjam el, hogy én is csak találgatok. Senki nem tudja itt a helyes választ, minden közgazdás csak találgat. Azért ez egy annyiból persze hasonló, hogy válság, de egy teljesen különböző kirobbantó vagy működésbe hozó triggere volt ennek. Ugye a 2008-as az a pénzpiacokról fertőzte le a reálgazdaságot, itt meg alapvetően egy pandémiai vírushelyzet miatt egyszerűen be kellett zárni a gyárkapukat, meg otthon kellett maradni, nem tudtunk se termelni, se fogyasztani. Az igazi kérdés szerintem az, és ebben is jelentős mértékben megosztik a közgazdászoknak a véleménye, hogy ez a válság ez úgynevezett V-alakú, tehát gyorsan zuhanunk és felpattanunk hirtelen, és ettől a V-nek csúcsos az alja, vagy egy U alakú, szépen elkenődünk alul a padlón, aztán talpra állunk, vagy akár egy L alakú, ami gyakorlatilag egy hosszan elhúzódó válságot eredményez.
Kedves hallgatókat, szerintem nagyon foglalkoztatja, ön mire tippel, ha már beszéltünk ezekről a formációkról? Megvannak most már az első biztató jelek is, egyre több ország épül vissza, lehet látni, hogy nagyon sok program beindult a főbb exportpiacainkon is, tehát most már azért pár hónap tapasztaltában, birtokában vagyunk.
Igen, az én, és még egyszer hangsúlyozom, hogy ez kizárólag az én közgazdászi tippem, az én tippem az egy mérsékelten optimista verzió, ugye a legoptimistább verzió a V alakú, lezuhanunk, aztán visszapattanunk, mint a gumilabda, én inkább egy U alakúra tippelek, de azzal a kiegészítéssel, tehát az U alaknak ugye a lényege, hogy picikét még azért szenvedni fogunk itt az alján, hogy görbül vissza az U, és lassabban fog megindulni, hiszen kiesett egy-két negyed évi termelés, rengeteg pénz elégett a piac. Szóval igaz ez magánszemélyekre is, aki elégette pár hónap alatt a megtakarításait, annak nem fog V betű módjára visszapattanni, és hirtelen nem fogja megtalálni a megtakarításait a pár alatt. De azt is gondolom, hogy ez a válság is rengeteg újat tanít nekünk. Tehát mint ahogy a modern infokommunikációs eszközök is, meg a home office is egészen más megvilágításban van most már két hónap után. Egészen más megvilágításba kerül az, hogy kell-e ennyi irodaépület, kell-e egy cégnek borzalmasan drága belvárosi irodákra költeni, vagy esetleg a staffnak egy részét időleg otthonról is lehet foglalkoztatni. Tehát azt gondolom, hogy picit olyan ez, mint az őserdőben a tűz, hogy igen, rengeteg dolgot elpusztít, de utána egy friss és néha új típusú növényzet sarjad, itt is ezt fogjuk látni. Szerintem rengeteg pozitív hozadéka is lesz. Erről majd nálam sokkal okosabb közgazdászok könyveket fognak írni a következő 10 évben.
Érdekes tényezőt mondott, ami a pénzbőségre utalható vissza, tehát akkor úgy tapasztalják egyébként, hogy az a fajta nagy világgazdasági pénzbőség, amiről beszéltünk a válság kirobbanása előtt, továbbra is itt van velünk?
Én azt gondolom, hogy igen, már csak azért is, mert a legtöbb policy maker, tehát az Egyesült Államokban a Fed, Európában ECB, Magyarországon MNB, ugye a kvantitatív easing, vagy a köznépies nevén a pénzpumpát, azt mindenki megtanulta, hogy nem biztos, hogy egy véglegesen jó megoldás, de a tüneteket, picit olyan, mint a lázcsillapító, hogy az alapbetegséget nem biztos, hogy gyógyítja, de a lázat lenyomja rögtön, hogy ezt 10 évvel ezelőtt is megtanultuk, vagy most már 12 évvel ezelőtt, hogy pénz, kell egyszerűen olaj a rendszerbe, hogy forogjanak a fogaskerekek, úgyhogy ezt most is látjuk minden piacon.
Utalta arra egyébként, hogy a kereskedelmi bankok ugye másképpen reagálnak egy krízisre. Ugye ez a régi vita, prociklikus vagy ciklikus közgazdaságtani sztoriról beszélünk-e vagy sem, de hogy látja, hogy mennyiben változhat mondjuk a bankszektoron belül például a fejlesztési bankok, és nem mondom, hogy kontra kereskedelmi bankok szerepe, hanem inkább a tevékenysége vagy teljesítménye. Elméletileg ebben a szituációban azért a fókusz most talán átalakulhat, és lehet, hogy a középpontban inkább a fejlesztési típusú bankok lesznek, nem?
Igen, egyetértek. Tehát ugye a kereskedelmi bankok egyébként teljesen helyesen és a gazdasági térnek a racionális szereplőiként nem tudnak más csinálni, mint a múltbeli historikus adatokból és jövőbeli forecastokból dolgoznak. Ugye ezeknek a problémája az az, hogy amikor nagyon jól megy minden, akkor a múltbeli adatok is jók, akkor viszonylag fényes jövőt prognosztizálnak, amikor elkezdenek romlani a dolgok, akkor egész egyszerűen a jövőbeli előrejelzések is romlanak. Hát elég megnézni, mondjuk egy bármilyen cégnek mondjuk a harmadik és negyedik éves forecastjait, látjuk, hogy csökkenő árbevétel, csökkenő profitabilitást tesz. Ez nem az a környezet, amikor egy kereskedelmi bank egyébként a regulátor Magyarországon az MNB által rárót szabályzatok szerint sem az a helyzet, amikor ész nélkül tudnak hitelezni. Na ilyenkor jön elő, amit ön is mondott, ilyenkor jön egy anticiklikus gazdaságpolitikának az egyik fontos szereplője, ami értelemszerűen pont azt hivatott szolgálni, és az Exim is ezek közé tartozik, hogy amikor a kereskedelmi bankok megfelelő módon ellátják a rájuk szabott gazdasági feladatot, akkor mi egy picikét a háttérbe vonulunk, és amikor látjuk, hogy piaci hiányosság lesz a kerbankoknak fékezniük kell, akkor mi viszont párosnál ugrunk rá a gázra, pont azért, hogy a jármű ne is lassuljon semmit, az utas meg se érezzen semmit. Ebből ugye én is azt gondolom, hogy a következő nem pár hónapban, pár évben világszerte jelentősen nagyobb szerep fog esni az exportitelügynökségekre, mint mi vagyunk, a fejlesztési bankokra, mint az MFB és mindenfajta állami tulajdonú pénzügyi intézményre.
Visszatérve a kárenyhítő programjukra, miből kottáztak? Nyugati tapasztalatokból, vagy teljes egészében a hazai specialitásokból?
Megmondom őszintén, hogy mi folyamatosan monitoroztuk a mi testvérvállalatainkat, nevezzük így a többi országnak az exporthitel ügynökségét, és én azt mondhatom, hogy most már így 2-3 hónap távlatából is egészen jó dolgokkal és önálló dolgokkal tudtunk előjönni. Nem egy annyira bonyolult műfaj ez, tehát azért itt nem lehet feltalálni spanyol viaszt, hogy mondtam, lehet kibővíteni a kockázatvállalásnak a terét, lehet olcsóbban pénzt előállítani, meg lehet olyan relációkat biztosítani, amiket eddig nem biztosítottunk. Ami a mi krédunk vagy hitvallásunk az volt, hogy gyorsan, egyszerűen, közérthetően és kevés számú, de minél több ügyfélnek megfelelő termékkel jöjjünk elő. Úgyhogy én legalább 60-70%-ban önálló, már mint a cég, a csapat tekintetében önálló szellemi terméknek látom azt, amit mi csináltunk, nem a többiekről másoltunk, de mai napig is folyamatosan nézzük, hogy ők mit csinálnak.
És jó helyre összpontosítottak? Mik a visszajelzések a piaci oldalról, az ügyfelek részéről?
Korai lenne ezt most még megmondani, amit már most elmondhatok, ugye a legnagyobb partnereink a termékeink disztribúciója szempontjából azok a kereskedelmi bankok, és személyesen tartom nyilván a kapcsolatot a legnagyobb 5-10 kereskedelmi bank üzleti vezérigazgató helyetteseivel, vagy üzleti vezetőivel, és most az új termékeink kapcsán is gyakran értekeztünk telefonon, és hát mindenkitől az volt az első kérdés, pont a hitel, a kárenyhítő hitel kapcsán egy 150 milliárdos keretösszege jöttünk elő, és mindenkinek az volt az első kérdés, hogy mi lesz, ha elfogy. Hát mondom, fiúk, tartsunk ott, hogy elfogy, akkor majd megteszünk mindent, hogy legyen még belőle. Ez egyfajta bíztatás, vagy pozitív visszacsatolás arra, hogy valószínűleg eltaláltuk azt, hogy mire van szüksége a piacnak, de nem akarok előre pezsgőt bontani, várjuk meg, ameddig odaérünk.
Hát a nevükben is benne van az export-import fémelyeztett trend, és tendencia is utóbbi kapcsán jelenzném, hogy pont a legfontosabb exportpiacaink fogtak padlót. Ebben a tekintetben hol éreztek egyébként nehézséget akkor, amikor finanszírozni kellett az ügyfeleket, hiszen azért zárva voltak a határok fizikailag is?
Igen, ez egy bonyolult műfaj. Ugye az eredendő probléma ott van, hogy a magyar exportszerkezet az hát nem eléggé diversifikált, de talán mondjuk a szörnyen koncentrált, az lehet, hogy jobban illik a helyzetre. Ugye az
export... Lehet úgy is fogalmazni, ugye, hogy 80-90%-ban ugye az Európai Unióba irányul.
Így van, hogy 80-pár%-ban az Európai Unióba irányul, és annak is egy jelentős rész nagyságrendek harmada Németországba megy. Meglepő vagy nem meglepő módon mondjuk Kína az talán a 20. helyen van, mint export destináció, import országként nyilván második helyen van, az Egyesült Államok valahol a 14-12. Helyen van export-import szempontból is. Ezek 2019-ben a kormány előrukkolt a nemzeti export stratégiával, ami Next névre hallgat, és ez 5 preferenciát, 5 fontos célt tűz ki maga elé, és hát ebből a második számú az egyébként az, hogy a magyar export szerkezetet diversifikálni kell. Na most abban a furcsa helyzetben vagyunk, ugye Exim bankként, exportügynökségként, hogy ezt mi is tudjuk prédikálni, de én nem dönthetem el az ügyfelem helyett, hogy ő hova exportáljon. Tudok neki segíteni azzal, hogy ismereteket nyújtok neki az adott országról. Tudok azzal segíteni neki, hogy olyan fórumokat szervezek, ahol össze tud jönni potenciális kereskedelmi partnerekkel, de én végeredményben nem vezethetem a kezét. Igazából fordítva van, ahova ő megy, ahova ő szeretne exportálni, oda megyek én is. De ettől függetlenül a hitvallásunknak a rész része, hogy a magyar exportőröket segíteni kell abban, hogy minél több olyan egzotikus piacra találjanak rá, ahol az ő termékük versenyképes, ott próbáljanak meg versenyezni, ahol egyébként sokkal sikeresebben, magasabb profittartalommal tudnak, magasabb hozzáadott értéktartalommal tudnak versenyezni, és mindent megteszünk, hogy ebbe segítsük őket.
Akkor mondjon néhány ilyen piacot, mert például, hogyha én bankügyfél volnék, nagyon nem tudnának meggyőzni, hogy Németországban egy jól fizető piacot cseréljek fel mondjuk egy egzotikusnak tűnő például a vietnámi piaccal. Vagy rossz a példám?
A Vietnám jó példa, mert egyébként Vietnámban dolgozunk, én jó magam is voltam kint még valamikor talán az előző évnek a végén. A jól fizető német piacot cáfolnám, inkább azt mondanám, hogy szörnyen kompetitív, ám de egyébként közeli német piacot kell tudni felcserélni Vietnámra, szubszaharai Afrikára, például akár Gánára, Vietnámtól még mondhatnék távolabb es országokat, akár Ázsiában, Laosztól kezdve, volt, vagy fák államok kapcsán is rengeteg olyan desztináció van, ahol a magyar termékeknek nagyon-nagyon jó fogadtatása van. Hadd meséljek el itt egy anekdotát, ez egy pont egy gánai tranzakció kapcsán, és ez nem egy állami, hanem ez gánai oldalról, ez egy magán tranzakció, szennyvíztisztító telep és szemétfeldolgozással foglalkozik egy nagyon jó módú gánai üzletember, és egy Magyarországon eltöltött vacsora közben azt mondta nekem, hogy mi nem is tudjuk magunkról, már mi magyarok, de a mi termékünk az majdnem olyan jó, mint a német, és alig drágább, mint a kínai. És ő mondta nekem, hogy ő megfogadta, hogy soha többet nem vesz se német, se svájci gépet, mert túl drága, de kínait se vesz, itt konkrétan kukás autókról volt már szó, mert azonnal elromlik. És nagyon furcsa, amikor azt látja az ember, hogy egy sokunk számára teljesen ismeretlen országból jövő üzletember nagyon-nagyon pozitívan nyilatkozik a magyar termékekről.
Hát mi magyarok egyébként hagyományosan konzervatívak vagyunk akkor, amikor például exportpiacokat keresünk magunknak, ugyancsak miként ösztökéli például az Exim képviseletében egy magyar exportőrt, hogy az előbb említett exotikus helyekre szállítson.
Igen, hadd mondjam azt,
ha nincsenek piaci ismeretek például.
Igen, ez egy generációs probléma is sajnos. Tehát ugye Magyarország egy fiatal piacgazdaság, gyakorlatilag 30 éves, és az első sikeres vállalkozói generáció az most fut ki. Ők még nem tanultak idegen nyelvet sem iskolában, talán én vagyok az első generáció, aki már angolul tudott tanulni. Az ő gondolkodásukban nincsen benne az, hogy távoli piacokat hódítsanak meg. Benne vagyok a Kanadai Kereskedelmi Kamarának az igazgatóságában, és próbáltunk ott is több ízben szervezni úgynevezett trade missionöket, ahol elviszünk magyar potenciális exportőröket Kanadába. Hát lepkehálóval kellett összefogni kettőt, pedig a repülőjén kívül semmit nem kellett volna fizessenek. Tehát egy nehéz műfaj kimozdítani a klasszikusan sikeres belföldön vagy Európai Unión belül sikeres magyar vállalkozókat.
Pedig Kanada nem tűnik azért rizikós piacnak első pillantásra.
Nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy elég, ami van, sikeres vagyok itt, majd a fiam azt talán megcsinálja. Na most ez ma van, tehát amikor a fiam majd megcsinálja, ez most zajlik ez a generációváltás. Nagyon sokat szoktunk egyébként turnézni az országba, és beszélünk ennek a fontosságáról is, hogy a következő generációnak sokkal nyitottabbnak kell lenni más kultúrákra, nyelvekre, más piacokra, máskülönben egész egyszerűen nem lehet betörni ezekre a helyekre.
Egyébként csak mi vagyunk ilyenek ebben a térségben, vagy nagyjából ez igaz az egész régióra, akár a csehekre, akár a szlovákokra, hogy azért óvatosabb duhajok vagyunk, ez akkor, amikor kivitelre fókuszálunk.
Ez a kontinentális európai léleknek a sajátossága. Én azt a hasonlatot szoktam elmondani, és előre elnézést, a pont egy olyan nemzetet mondok, ahol adott esetben ellenvéleménye van valakinek. Én nagyon sok indiai és pakisztáni kollégával dolgoztam együtt még egy nagy amerikai pénzintézet, és hát nem azt láttam, hogy az egyetlen céljuk, hogy ne otthon maradjanak, hanem menjenek máshova, és ott legyenek sikeresek. Nekünk, és én is ilyen szempontból a többség magyar közé tartozom, meg az a elképzelésünk, hogy itthon szeretnénk sikeresek, meg boldogok lenni. Ez egész egyszerű.
Legalábbis rátekintünk a térképe, és körzővel meg tudjuk rajzolni a exportpiacainkat nagyjából.
Hát azt mondom, a legtöbben a kerületet körbe tudjuk rajzolni, ahol lakni szeretnénk, abból se akarunk kimozdulni, nem hogy az óceánon átrepülni.
Egyébként műsor első részében van még hát egy pár percünk, változott valami a mentalitásban? Mit tapasztalt az elmúlt pár hónapban üzleti mentalitás tekintetében?
Ahogy mondtam, én mindig, tehát a válság egy fájdalmas dolog, a gazdasági lassulás egy fájdalmas dolog, emberek elveszítik a munkájukat, cégek tönkre mennek, de mindig tanulunk új dolgokat, és tehát siránkozás helyett csak erre kell fókuszálni, és én azt látom, hogy most pont ez az a momentum, amikor rájönnek arra, hogy diverzifikálni kell egy exportértékesítést. Például a pandémia kapcsán is jól látszott az, hogy ez egy adott sebességgel fertőzte le a világot. Ha valaki egészen jól diversifikált volt, akkor még olyan szerencsés is lehetett, hogy mire az egyik exportpiacát lefertőzte, addigra a másik exportpiaca már kijött belőle. Tehát ezen is látszik az, hogy egy jól diversifikált exportszerkezet segít a vállalatokon.
Köszönöm szépen, innét folytatjuk, jönnek a hírek, és utána pedig a Napvendége című beszélgetésünk folytatódik. Maradjanak velünk!
Hamarosan folytatódik a Nap vendége.